mai napon meg fogunk nézni, hogy a leggyakoribb hibák, amit a vezetők elkövetnek a beosztottjaikkal szemben. Tehát forduljunk az Úrhoz, jó? Kezdjük a napunkat imádsággal. Mennyi atyán, köszönjük szépen ezt a napot. Hiszünk, hogy ezt félretettél nekünk, hogy tudjunk összegyűlni a te nevedben, és várni a te vezetésedet, a te tanításodat. Kérjünk, hogy áld meg minket a te dicsőségedért. Nagyon köszönöm mindenki, aki szolgált, hogy ez a nap úgy legyen rendben, a sok-sok háttéri munkát, amit elvégezték. És Úr Jézus, hiszünk, hogy mindent a te dicsőségedről szól. Nagyon kérünk, hogy legyél itt a középpontban. Nagyon kérünk, hogy te taníts minket erről a fontos igazságról. Kérünk, hogy tudjunk egymástól tanulni a kis csoportokban, egymástok egy hitét erősíteni. Taníts meg minket, hogy mit jelent jó vezetőnek lenni. Hogyan tudjunk betölteni azt a küldetést, amit mindannyiunknak adtál. Úr Jézus, látod, hogy mennyire nagy szükségem van rád, hogy mindent elmondjam, amit rám bíztál. Semmi kevesebbet, semmi többet. Rád van szükségem. Kérjünk, hogy erősíts meg engem. Hadd tudjam ezeket elmondani, hogy egyértető legyen, hogy mindannyiunk tudjunk ezeket megérteni, és a saját életünkre alkalmazni. Úr Jézus, hiszünk, hogy ha nem vagy itt köztünk ezen a mai napon, akkor az egész egy nagy hiába valóság. De hiszünk, hogy itt vagy, kérünk, hogy gazdagon áld meg minket a te nagy nevedért, Krisztus Jézusban. Amen. Testvérek, tehát a vezetés, vagy a vezetőségi témát fogunk elővenni, és ahogy fel van írva, hogy saját megközelítésem a témához. Tehát én, mint Fűtő Robi, én hogyan vagyok érintve a témára kapcsolatban, ugye? Tehát én úgy megközelítem, mint férfi, mint egy beiktat lelkész Amerikában. Tehát én egy presbitériánus lelkész vagyok, aki szolgálok itt Magyarországon. Tehát mindenkinek a saját háttér befolyásol téged, hogy de hogyan látod ezt a témát. Jó? Tehát Magyarországon nőttél föl. A magyar társadalom befolyásol téged, hogy hogyan vagy érintve, vagy milyen vezető vagy. Tehát milyen vezető vagy, ugye? A társadalom határozza meg sok értelemben. Vagy milyen modelleket láttál, amikor felnőttél, de szüleid hogyan neveltek téged, hogyan vezettek téged, vagy milyen modellek láttál a gyülekezetedben, ugye? Vagy a munkahelyeden most. Tehát amit te kaptál, az nagyon befolyásol téged, hogy de milyen vezető vagy most. Jó, nekünk ezt tudomásul kell vennünk, hogy de hogyan közelíted a témához. De legfőképpen, mert csak a mi kis csoportokban kiderült, hogy vannak, akik multinacionális cégeknél dolgoznak, vannak, akik tanulták menedzsment a másik országokban, tehát másképpen közelítjük ehhez a témához, de ne felejtsük el, hogy egy dolog, a fő dolog, ami befolyásol minket, hogy hogyan közelítsük a témához, az, hogy hogyan látjuk Istent. Isten hogyan vezet minket. Az főleg meghatároz a te vezetési stílusod másokkal. Isten engem így vezet, akkor én is fogom így másokat vezetni. De nem teljesen a kultúrtól függ, ugye? Vannak objektív, abszolút igazságok, és ez főleg Istenre vonatkozik. De Isten adta az ő igazságok erről a témáról, és ez minden társadalomra hat. De mégis vannak dolgok, amik másképpen néznek ki különböző országokban. Jó? Tehát ezeket tudomásul kell venni, és fogok erről beszélni. Jó? Tehát a magyarországi helyzetet szeretnék feldolgozni. Tehát bevezetésként hagyj kezdjem egy pár gondolattal. Férfiak nem töltik be a vezető szerepét se a gyülekezetekben, se a családban, se az ismerkedésben. Tehát magyarul krízis van. Így van? Krízis van a társadalomban, és ez nem csak... Igen, a lányok, hallelujah, amen! Igen, férfi, igen.
Szégyeljünk magunkat.
Tehát krízis van több területen, nem csak az ismerkedésen, ugye, nem csak az ismerkedésen, de minden területen. Egy hét ezelőtt voltunk a gyülekezetben, a lelkészünk éppen tartott egy előadást erről a témáról, és föltett a kérdés ezen a férfi alkalman, hogy köztünk hányan vagytok vezetők? Körülbelül 30 férfi van a mi gyülekezetünkben, és 8-an tették föl a kezüket. Ez baj? Miért baj? Mert ő a család fő, pontosan, trükkös kérdés volt. Abban a teremben mindenki volt apa, vagy fér, ugye? Tehát minden 30 kéz kellett volna fölmenni. Ott voltak emberek, akik tényleg ilyen beosztott, vagy bocsánat, ilyen menedzserek a Magyar Nemzeti Bankban, stb. Ilyen vezetők vannak, de nem erről szólt a kérdés, ugye? Valahogy, lehet, hogy vezetek egy céget, de vezetni egy családot? Vagy a feleségemet? Hát nem vállalkozok erre. Tehát az sokkal nehezebb, mint vezetni egy cég, ugye? Tehát valahogy mi férfiak ezt a háttérben teszünk. Nem gondolunk magunkról, hogy én vezető vagyok. Lehet, hogy egy nagyon rossz vezető a gyermekeim vagy a feleségemmel. De vezetők vagyunk olyan értelemben. De nem csak férfiakról szól ez az előadás. Krízis van a szekuláris, ketté választott társadalomban. Az mit jelent? Hogy a társadalmunkban ketté választottak a dolgokat. Valaki lehet nagyon jó vezető, mert ő egy szakember, ugye? Nagyon ért az ő munkájához. De milyen az ő karakter, nem tartozik hozzá. Tehát mindegy, hogy ő milyen jellemileg, ha ő szakmaihoz ért a témához, akkor ő biztos egy jó vezető lesz. Mit gondolunk mi erről, mint keresztények? Ne választjunk szét az embert. A legfontosabb dolog, hogy de milyen vezető vagy, az a de karakteren múlik. Ugye? Biblia beszél erről? Bizony. Titus 1, 5-9, ha akarsz gyülekezeti vezetőnek lenni, felsorol egy hosszú lista, hogy milyen kellene lenni a jellemmel egy vezetőnek. És a világ szétválasztja, amit te csinálsz a de privát szféreden, semmi köze a de nyilvános, ugye, publikus életedhez. Ez úgy, az történt Clintonnal. Elkölcstelen ember volt. De nem baj, ő egy nagyon jó elnök. Most bocsánat kérek, ha ő hazudozik az ő feleségének, akkor nem fog hazudni a médiának és másoknak? Hogyne? Értitek? Nem lehet szétválasztani az embert az ő karakter, az ő szakmától. A Biblia azt mondja, hogy nem. Sokkal többet azon múlik, hogy milyen vezető vagy, hogy milyen a karaktered, milyen a jellemed. És a mai világ nem érdekel, hogy milyen a karaktered. Krízis van a szekuláris társadalomban. A magyarországi helyzet. Milyen a magyarországi helyzet? Először a törökök uralkodtak, ugye a Habsburgok, a kommunisták. Tehát az elmúlt jó pár éve a magyar ember valaki más vezette. Ugye? És ezek a háttéri dolgok nagyon fontos. Hogy ezek a dolgok hogyan befolyásol minket a közgondolkodás, a társadalom, hogyan látjuk a vezetőséget, milyen könyvek írottak az elmúlt pár száz év alatt erről a témáról. Most ömlik be az új könyvek a menedzsment technikákról, ugye, és próbáljuk ezeket alkalmazni. Hú, de nagyon nehéz, mert amit itt folyt egy jó pár száz év, nem akarja ezt elfogadni. Tehát tudjuk nagyjából, hogy a magyar gondolkodás hogyan ívódott be a mi vérkeringésünkben erről a témáról? Hogy a magyar ember általában szereti az erős kezű vezető. Szereti, hogy valaki erősen vezeti a dolgokat. Nem, általában nem gondolkoznak ilyen csapatmunkában. Ez egy új dolog a fiatalabb generációra, akik dolgoznak a multicégeknél. De gyülekezetek nem így gondolkoznak még. És én a mai előadáson sokat fogok beszélni gyülekezetekről, főleg az én veszőparipám, hogy hogyan néz ki a vezetőség gyülekezetekben, és házasságban, és családokban fogok beszélni. Fogok elővenni példákat mind a kettőből. A világi dolgokról nem annyira fogok beszélni, kicsit, Vagy hogy az Isten hogyan vezet minket egyénileg, arra se fogok beszélni. Az egy másik téma, volt egy másik előadás erről, hogy Isten hogyan értsük meg Isten akaratát az életünkben. Erről nem fogunk beszélni mai napon. Tehát a vezetés, mint egy szervezet, erről fogunk beszélni legfőképpen. Jó? Hogyan dolgozunk együtt, hogyan szolgálunk együtt. A hibákat, amit fel fogok sorolni, 8 hibát fogok felsorolni a mai napon, de nem, ez nem lesz egy negatív előadás, jaj, csak problémák, hanem először lesz a probléma, és akkor utána mi lenne helyes, ez hogy kellene csinálni helyesen. De érdekes módon, hogy ez a 8 dolog, amit fogok itt említeni, egy kicsi gyülekezetben elmegy. Lehet, hogy senki nem is veszi észre. De attól kezdve, hogy ez a gyülekezet nagy, mondjuk 200 fölött, akkor annyira nagy problémákat tud okozni, hogy az a halál annak a gyülekezetnek, vagy a cégnek. Az a gyülekezet nem tud növekedni, ha ezek a hibák ott vannak. Jó? Tehát mindenki vizsgálja meg a saját helyzetet, milyen gyülekezetben jár, ezek a dolgok hogyan jelennek meg nála, vagy lehet, hogy esetleg nem jelennek meg. Tehát a jó modellt képvisel a gyülekezet. Oké, de hát vágjunk bele. Az első hiba egy vezetőnek. Tehát nem céltudatosan vezeti a gyülekezetet. Ez mit jelent? Nem céltudatosan vezeti a gyülekezet. Úgy is lenne fogalmazni, hogy passzív. Ez egy passzív vezető. Nincsenek kidolgozva közös értékek a gyülekezetnek. Nem tudatosan le van írva az értékek a gyülekezetnek. Nem irányít a többi embereket gyülekezetben. Tehát, ha ő nem céltudatosan vezeti a gyülekezet, akkor a gyülekezet milyen irányba fog menni? Két lehetőség van. Vagy káosz uralkodik, vagy a hagyomány diktál. Jó? Mi a káosz? Hogy néz ki a káosz? Próbáljunk ki a legújabb divat. Ugye? Olvastam egy jó könyvet, hallottam egy másik nagyon jó programról, amit használnak egy gyülekezetben. Nekünk is kellene ezt kitalálni, vagy használni. Hú, legyen férfi alkalom, legyen baba-mama kör, legyen mindenféle alkalom. És akkor egy pár év múlva rengeteg program van, és csak a káosz uralkodik. Miért van ez a sok program? Ki tudja? Tök jó, nem? Tehát mindenki csinál, amit akar, mindenki hisz, amit akar. Az a lényege, hogy legyen mozgás. Az a gyülekezet tele van élettel. Vagy akarunk behozni új programot? Nem. Nem kell ez a baba-mama kör, nem kell ez a férfi alkalom. Miért nem? Hát, mert mi sose csináltunk a dolgokat így. Sose volt férfi alkalom. Akkor miért kellene most férfi alkalom? Tehát a hagyomány uralkodik. Ismerős? A hagyomány nagyon erős. Magyarországon. Nagyon erős. Inkább az első probléma van Amerikában, de az is itt van Magyarországon. A másik a hagyomány. Tehát ne változtassunk semmit. Tehát, ha megkérdezi az embereket, hogy miért vannak ezek a programok, hát mert mindig így csináltunk, ugye? Tehát nem céltudatosan csinálják a programokat. Ha megkérdezi a tipikus református gyülekezeti tag, mit jelent reformátusnak lenni? Ugye? Nem vagyok biztos. Én csak beleszülettem ebben a gyülekezetben, és mindig így csinálták a dolgokat. Tehát mi az, ami különböztetett ez a gyülekezet a másik egyháztól? Milyen különbségek? Miért teszik ezek a dolgok hangsúlyos egy gyülekezetben? Miért mondjuk, hogy ez fontos, ez egy érték nekünk? Hát erről kell egy vezetőnek beszélni. Tehát egy idő után céltalan válik az egész. Tehát nem irányít. Tehát a céltudatos vezető segít másokat, hogy mindig lássák maguk előtt a cél. Tehát a vezetőnek a főszerepe egy gyülekezetben az, hogy mindig beszél erről a célra. Mi a cél ennek a gyülekezetnek? És mindig kitárolja az emberek előtt, hogy miért is van ez a gyülekezet? Miért létezünk mi? Tehát magyarul nagyon jól tudja, hogy miért csinálja azt, amit csinál. Céltudatosan csinálja. Rick Warrennak a könyve, a céltudatos gyülekezet, vagy a céltudatos élet. Hányan olvastátok az egyik vagy a másikat? Oké, körülbelül 10. Több millió példányban jelentett meg mind a két könyv. Több millió példányban. A céltudatos gyülekezet. Azért a könyv egy nagyon egyszerű kis könyv, majdnem mint az öt szeretett nyelv. Egy gyülekezet miért létezik? Mi a biblikus cél egy gyülekezetnek? Nekünk tudnunk kell. Ugye a világ beszél célokra? Dehogy is. A mai ember már lemondott régóta, hogy van egy cél az életnek, ugye? De mi azt mondjuk, hogy a Biblia szépen kitárolta, hogy mi a cél a mi életünknek, hogy dicsőítsük az Istent, és élvezzük a vele való kapcsolatot. Azért vagyunk itt, azért létezünk ezen a földön. De most nem az individuális kereszténységről beszélünk, hanem egy gyülekezet. Mi a gyülekezetnek a célja? Hasonló. Azért létezik egy gyülekezet, hogy imádjuk az Istent. Mit jelent imádni Isten? Milyen fórumon fogunk ezt csinálni? Hogy néz ki az Isten tisztelet, ugye? És élvezünk a vele való kapcsolat, és élvezünk az egymással való kapcsolat, a közösség. Az egy nagyon fontos cél egy gyülekezetnek, ugye? Ez is egy imádás. Mi más? Az igét hirdetni, ugye? A tanítás, a bibliai tanítás. Ez a harmadik nagyon fontos cél. Mi a negyedik? Nem csak szervezünk egy klubot, hogy mi érezünk jól magunkat, hanem az evangelizáció. Hogy másoknak hirdetjük az igét. Szóbelileg mondjuk az evangéliumot, és a diakóniai munkát végezünk, ugye? Hogy nem csak szóban, hanem tettben, kifelé nyílunk, a világ felé. Tehát azért létezik egy gyülekezet, azért vagyunk itt ezen a földön. Az Isten ezek a célokra hívott minket. Ez kellene lenni jellemző minden gyülekezetnek, ugye? Minden gyülekezetnek. Tehát a Rick Warrennek az egyszerű könyve erről beszél. Tehát a kérdés az, hogy Isten mit vár tőlünk? Egy vezetőnek föl kell tenni azt a kérdést, hogy mik az értékeink. Lehet, hogy az egyik gyülekezet jobban hangsúlyozza a tanítás, mert mondjuk mi több tanárok járnak oda. Éppen ahol én jártam a gyülekezetben, közel volt a teológiához, és több teológia professzor oda járt. De lehet, hogy egy másik gyülekezet közelebb áll mondjuk egy hajléktalan házhoz, vagy egy szegény legyen, akkor a diakóniai munka kellene fontosabb lenni nekik, ugye? Tehát minden gyülekezet másképpen fog kinézni. Minden öt fontos, de nem minden ötöt kell ugyanazzal az intenzitással hangsúlyozni. Tehát magyarul, mi az a vízió? Mint vezető, mi az a vízió, amit te kaptál Istentől? Isten fog vezetni ezt a közösséget egy vezetőn keresztül. Mit adott neked? Milyen kép, hogy hogyan kellene lenni, hogy kinézni ez a gyülekezet? A jó vezető kitárolja a víziót, kitárolja a célt, az értékek. Isten visz minket ebben az irányban. Ez, amit jelent jó vezetőnek lenni. A gyülekezetben, hogy jártam, ez hogy nézett ki? A mi lelkészünk minimum egyszer egy hónapon valamilyen fórumon kiáltott, és elmondta, hogy a mi gyülekezetünk mi a célja. Tanítani az igét. Imádni Istent, és ezt a örömhírt vinni az egész ország világszerte. Egy mondatban. Állandóan erről beszélt. Állandóan kitárolt a gyülekezeti tagok, hogy ez a lényeg, azért létezünk, mint intézmény. Adórián azt mondta, múlt éven Kenyában volt. És csak mellékesen mondta ezt nekem, amikor beszéltük erről a témáról, hogy mennyire fontos a céltudatosság, a vízió. A Kenyában van egy nagy misszió, amit külföldi misszionárosok elkezdték, és átadták a munkát ezek a kenyaiknak. És a misszió bejáratnál van egy hatalmas nagy kő, és belevésve a kőben van a célmondat és a vízió. Ugye? Minden nap lássák. Mi a lényege ennek az intézménynek? Mert ha elfelejtjük ezt, akkor vándorolni fogunk. Vagy a hagyomány, ugye? Vagy a káosz. De ezt mindig kell tartani a szemünk előtt. Nem lehet túl sokszor elmondani. Mert ha megvannak a célok, megvannak az értékek, mi az, ami fontos nekünk, akkor utána mi jöhet? A tervezés. akkor jöhet, hogy hogy akarjuk megvalósítani ezt a célt. Meg kell tervezni, konkrétan milyen programok lesznek. Ha fontos nekünk a diakóniai munkát, hogy fog ez kinézni? Ezt tervezni kell. Mit fogunk mit csinálni? Hogy érjünk el azt a célt, és a tervezés után mi jön? Így van, a megszervezni. Tervezni, megszervezni. Vannak emberek, akik sokkal jobb az elmélettel foglalkoznak. Én kicsit ezen az oldalán vagyok, kicsit elvont vagyok. És sokszor az emberek a gyülekezetben, Robi, kicsit gyere le hozzánk, kicsit elvont vagy. De olyan emberek vannak, akik olyan szuperül tudnak megszervezni dolgokat. Ők utálják az elméletet. És ha mi tudunk erről beszélni, hogy ez az én gyengeségem, ez az én erősségem, hogy mi tökéletesen kiegészítjük egymást. Mert aki elmélettel foglalkozik, neki szükség van valaki, aki ezt megvalósítja. Ez a Krisztus teste, ugye? De testvérek, ez a sorrend. Senki ne kezdjen tervezni, vagy megszervezni, ha nincs meg a célok mögötte. Az értékek, a vízió. Aki dolgozik egy multicégnél, azt hiszem, hogy ezt nagyon jól tudjátok. Egy multicég nagyon jól tudja, mi a cél, és hogy fogják ezt megvalósítani, és részletesen meg van szervezve a dolgokat. A céltudatos férj, mint vezető, meghatározza a családi légkörét, vagy a kultúrát. Az mit jelent, hogy néz ki? Tehát van egy fiatal pár, és udvarolnak egymásnak, és kiderül elég hamar, hogy különböző elvárások vannak köztük. Ugye? Az egyik szeret tévét nézni, későn feküdni, zenét hallgatni, sportolni, vagy sokat dolgozni, stb. A másik pont az ellentét. És most, amikor ez a két ellenfél összejönnek, mint pár, káosz van, ugye? Az egyik akar sportolni, a másik akar lefeküdni, vagy mit tudom én. És valahogy különböző irányba mennek. Tehát a férjnek a dolga, vagy a férfinak a dolga az összeszedni a különböző értékek, vagy elvárások, mi az, ami fontos neked, mi az, ami fontos nekem. És valahogy egy közös listát csinálni. És kiderül, hogy ez a mi közös értékünk. Ez, ami nekünk fontos. Mi ezt megbeszéltünk. Most ezeket csak fölteszem, mint kérdések, és csak mellékesen mondom, hogy amikor összejön egy közös lista, hogy ezek ilyen közös elvárások, vagy közös értékek, akkor ezek nem száraz törvények, hanem rugalmasnak kell lenni. Mindjárt mondom, hogy miről beszélek itt. Például egy pár, ugye, összeházasodnak, nekünk meg kell beszélni sok mindent. Mi a cél a mi kis családunknak? Mi az értékünk? Mi a vízió? Milyen lesz a mi fűtő kultúra? Mit jelent a fűtő családhoz tartozni? Fogunk mi a gyülekezetbe járni? Igen, hányszor? Melyik alkalmakra? Én nem megyek a női alkalomra. Tehát melyik alkalmakra fogunk menni? Sportolni fogunk? Igen, melyik sport? Most éppen pingpongozunk a fűtő családban. Hétfő este, pingpong este. Közös áhítat lesz, vagy külön? Ha közös, mikor? Este vagy reggel, ugye? Mert az egyik egy esti bagoly, a másik reggeli pacsita, hogy mondják ezt? Igen. Együtt fogunk vacsorázni? Mert lehet, hogy az egyik olyan családból származó, hogy sose ettek egymást, ugye? Mert mindig későn jött haza az egyik, és nem is volt közös vacsora. Ez érték? Fogunk rugalmasnak lenni, és kidolgozni, hogy mikor fogunk együtt enni? Vagy egy időben fekszünk? Fontos ezek a dolgok? Vagy nem fontos? Érted? Hogy közös megállapodás, mi azt mondjuk, ez a mi értékünk. Így fog kinézni a kultúra a mi házunkban. Ez, amit jelent a fűtő családhoz tartozni. Vagy soroljunk be saját neveteket. Tehát megvannak az értékek, megvannak a célok. Utána meg lehet tervezni és szervezni. Akkor hogyan fogunk sportolni? Mikor fogunk mi Bibliát olvasni közösen? Hogy fog ez kinézni? De először a célok, és akkor utána lehet tervezni. De ne próbáljatok tervezni, se szervezni, ha nincs meg a közös ugye, meghatározás, hogy mik az értékek, mi a vízió, vagy kultúra. Tehát, tegyünk egy próbát, testvérek, ugye? Én megközelítem ezt az előadást, mint lelkész, mint Szabad Szombat Filmklub vezető, mint bibliaiskola tanár, tehát nem vagyok egy gyülekezetnek a lelkésze, szolgálok nagyon sokat a Bíatorbágyi gyülekezetben. De nézzük meg, én, mint Szabad Szombat Filmklub vezető, jól végeztem a munkámat? Tehát ez az előadás próbára tesz engem, én így közelítem a témához. De miért van Szabad Szombat és Filmklub? Mik a célok és értékek ennek a programnak? Miért is vagyunk? Mi a lényege ennek a programnak? Segítsetek nekem, mit gondoltok? Na, tegyetek fel a kezetek. Mondjatok, már hallottam az egyik cél a kis csoportban. Mondjatok.
Most hogy unatkoznánk otthon?
Jó. Nem jó unatkozni, tessék, Levi?
Tanulni és fejlődni.
Tanulni és fejlődni, azért vagyunk itt. Igen, ez egy nagyon jó dolog, ez is nagyon jó. Tessék? Isten megismerni, jó? Keresztény fiatalok együtt vannak, igen. Tehát a közösség. A közösség nagyon fontos. Ez a program egy hiánypótlás. Egyre több, sőt, most már elég sok keresztény fiatalok vannak sok. 50%, vagy 700% a fiatalok, ugye, keresztények. Csak az, hogy vannak gyülekezet, ahol vannak fiatal keresztények, egyedülállók mondjuk 10 vagy 21 gyülekezetben, ugye? És nem ismernek egymást másik gyülekezetekben. De ez egy hiánypótlás. De ez az egyik fő cél a Szabadszombatnak, hogy legyen közösség, hogy fiatal keresztények tudjanak találkozni. Tehát mert ez egy cél, mert ez egy érték, azért vannak kis csoport beszélgetések, ugye? Hogy tudjunk ismerkedni egymással. Azért vannak hosszú szünetek, hogy tudtok egymással ismerkedni. Nem véletlenül van egy fél óra szünet, majdnem minden alkalman. A közösség az érték nekünk. Okay? Mi egy másik érték vagy cél a Szabad Szombat Filmklubnak? Valaki mondta, hogy a gondolkodás. Ez az egyik fő cél, hogy fejlődjünk a keresztény gondolkodásban. Mit jelent biblikusan gondolkozni? Hogy lehet kritikusan gondolkozni? Hogy lehet valamit értékelni? Tehát, mondjatok meg nekem, hogyan nézünk egy filmet a filmklubban? Ki az, aki tudna mondani, hogy itt, amikor nézünk egy filmet, lehet, hogy hogyan különbözünk más filmkluboktól? Hogyan nézünk egy filmet? 10 éve csináljuk ezt a filmklubot, mondjatok. Lehet, hogy nem eléggé rendszeresen mondom. Lehet, hogy én vagyok egy hibás itt. Mit gondoltok?
És így nézünk egy filmet.
Oké, nagyon jó. Másodszor vagy itt? Bátor vagy, nagyon jó. Okay. Valaki szeretne hozzátenni valamit, amit a Levi mondott?
Hát a lényeg a beszélgetés, nem a film. Hát a beszélgetés sem a lényeg.
Bővebben? Andi? Okay. Minden oldalról vizsgáljuk meg a filmet. Így van, így van. Tehát azért, Laci, nem olyan teljesen értek be, hogy a beszélgetés az nagyon fontos. Azt akarod mondani, hogy nem csak a film nézés a fontos, igen, hanem a beszélgetés a lényeg, igen, ez így van. És hogy megy az a beszélgetés? Hogyan beszélünk a filmről? Mit jelent kritikusan értékelni egy filmet?
Először a rendező üzenetét
próbáljuk. Oké. Okay. Tehát meg akarjuk érteni a filmnek a cselekmény, és a cselekményből való üzenetet. Először ezen dolgozni kell, ezen gondolkozni kell. És akkor utána, mint keresztények, egyet értünk ezzel a üzenettével, vagy nem? Most, ha valaki nem érti ennek a nagyon egyszerű felépítettség, ennek a keresztény filmklubnak, mit történhet? Valaki beül ide, mint a múlt alkalom, akkor nézzük a Facebookot, a barátság. Volt egy kis mini szex jelenet a A mellékhelyiségben, és egy házaspár felállt, és tum, kimentek. Keresztény filmklub, és ilyen valamilyen filmben van. Mert sose voltak itt, és nem értetek a lényegét, hogy mi világi filmeket nézünk ebben a keresztény filmklubban. És sokszor a főszereplő a filmben, a film elején ő egy elég mocsak alak. Mert változik, és azt akarja megérteni, hogy hogyan változott, ugye? Tehát ez nagyon belefér a mi keresztény gondolkodásban. Ha valaki ezt nem érti, akkor potránkozás van, ugye? Mert nem érti a cél. Vagy, az már történt többször, leülünk beszélgetni, valaki gyorsan kiveszi a Bibliát, és megítéli a filmet. Ez borzasztó, és ez rossz volt. És megmondta Frankót, a keresztény válasz azonnal. Ugye? Vagy az emberek azonnal kezdenek beszélni, szubjektívin, én mit tapasztaltam, én mit éreztem magamat, hogyan éreztem magamat a film nézés közben. Igazán nem annyira érdekel most egyenlőre, hogyan érzed magadat, ugye? Mert mi próbáljunk feldolgozni a filmet. Mert a filmnek van egy üzenet, egy mondani való. Ez fontos? Mi azt mondjuk, hogy nagyon fontos. És ez, amit jelent kritikusan gondolkozni. Nem csak engedni, hogy hasson minket az érzelmeket, hanem gondolkozunk. Mi az, amit mi el tudunk fogadni? Sokszor sok mindent, de vissza kell utasítani sok-sok mindent. És ez, amit jelen keresztényként gondolkozni. Ez az egyik fő cél a filmklubnak és a szabad szombatnak, ugye? Hogy növekedjünk ebben. A média etet minket, ugye? Ne fogadjunk el mindent. Gondolkozunk, ugye? Mert a világ úgy is gondolkozik rólunk, mi elfelejtettünk, hogy kell gondolkozni. Oké, nézzük ezeket meg. Közösséget kínálni az egyidőállóknak. Tanítani biblikus, kritikus gondolkodást. Az evangéliumot hirdetjük. Tehát ez az alkalom nem kifejezetten nem keresztényeknek, de mi nagyon-nagyon örülünk, amikor a szobában van 10-20-30 nem keresztény. Mert ez egy nagyon jó lehetőség, mert minden egyes alkalom az evangélium előre megy. És ha te hívő vagy, akkor te megerősödsz a te hitedben. Ha nem vagy keresztény, lehet, hogy először az életedben rád döbbensz, hogy ez az evangélium. És egy filmklubban keresztül megértetem, hát halleluja, fantasztikus. Tehát az evangéliumnak a hirdetést. Vagy egy bejárati ajtó a bibliaiskolának. Többen tudjátok, hogy én ebben a bibliaiskolában, amit ebben az épületben találkozok, én vagyok a biblia tanár, ez egyik tanár. És a bibliaiskola az én főszolgálatom. És mi ott tanítjuk a Bibliát, de másképpen közelítjük az igazsághoz, most egy filmen keresztül. És hátta, ugye, többen, mint Kinga ide jön, hú, tök jó az a filmklub, hogy lehet tovább tanulni? Igen, van egy bibliaiskola. Igen, és többen jártok a bibliaiskolában. És ez egy fordítás, ez a két dolog szépen kiegészítik egymást. Azért csináljunk ezt a filmklub szabadszombatot. Oké, ezek elég tiszták. Vannak még célok, ha valaki akar a filmklub könyvünkben, az a filmklub könyvben ott van felsorolva, miért is van filmklub. Oké, lépjünk. Második hiba. Nem tanít, vagy képez másokat. Nem tanít, vagy képez másokat. Ez egy nagyon nagy hiba. Tehát ez az ember, ez a vezető egyedül végzi a lelki szolgálatot. Mások végezhetnek ilyen mellékes vagy háttéri munkát, például a takarítást, de ő egyedül végzi a fontos munkát. Miért nem képez másokat arra, hogy ők is tudjanak tanítani? Egy vezető miért nem képez másokat, hogy ők is tudjanak tanítani? Milyen választ szoktak adni erre? Kérdése? Tessék? Oké, nincs rá idő, és nincs rá megbízható ember. Nézzük meg, hogy ez a logika hogy működik. Túl sok a munka. Nem érek rá másokat kiképezni. Miért van ilyen sok munka? Mert nem bíz másokra fontos munkát. Azért van olyan sok munka, mert nem bízik másokra, hogy ők végzik a munkát. És miért nem bízik rájuk, hogy végzik a munkát? Mert nincsenek kiképezve. Hú, baromi logikus, nem? De ez egy körlogika. Könnyű mondani, nem érek rá. Nincsen képzett emberek. Hát az igazi oka a büszkeség. És a féltékenység. Én akarok lenni a középpontban, és hát, ha nagyon sikerül neki, ő jobban fogja csinálni, mint én. Ugye? Jobban fogják szeretni őt, mint én. Tehát vegyünk tudomásul, hogy mi a fő oka annak. Tehát a vezetőnek a fő feladat, ha valaki egy vezető, mi a fő feladat, mint vezető? Mondjuk kitárolni a célt, az az első, de mit munka, amit csinálni kell, az, hogy másokat felkészíteni a szolgálatra. Efézus 4 nem tudna ezt egyszerűbben mondani. És ő adott némieket apostolokul, másokat profitákul, ismét másokat evangélistákul, vagy pásztorokul és tanítókkal, hogy felkészítse a szenteket a szolgálat végzésére. A Krisztus testének az építésére. Tehát egy lelkész, aki teológia képzést kapott, az az ő dolga, kiképezni a többieket. Azért van bibliaiskolánk. Kiképezni egyre több embert, hogy ők végzik a munkát. Miért? Mert mindannyiuknak van, a Biblia mondja, mindannyiuknak van egy talentum. Ugye? Egy tehetség. És amikor mindenki úgy szolgál, az szerint, az ő talentum szerint, akkor a Biblia azt mondja, akkor épül fel a Krisztus teste. És életé válik. Ameddig ez nem történik, a csonka marad a Krisztus teste. Mindenkinek kellene szolgálni. Egy lelkésznek a fő feladat foglalkozni a presbiterekkel, foglalkozni az emberekkel és képezni őket, hogy szolgáljanak. Ahogy mondtam az előbb, a bibliai iskolák a fő célja, egy 3 éves bibliai iskola van nekünk. Azért létezünk, hogy laikus embereket képezni, aki akarnak szolgálni. Aki nem is terveznek, hogy járnak a teológiára, de alapos bibliai tanítást akarnak kapni, hogy tudjanak evangélizálni, hogy tudjanak lelki gondozni, hogy tudjanak szolgálni egy gyülekezetben. Azért van ez a bibliaiskola. 2 hét ezelőtt voltam Kárpátalján, és szolgáltam a cigányok közt. Életem egyik legnagyobb élmény. Ott voltam egy egész hétvégén a cigányok között, Munkácson. És Jónás Jánoshoz mentem szolgálni, és ő... Az ő vízió összefogni a cigányokat Munkácson. És neki van körülbelül 30 megtért fiatal cigányok, akik akarnak, vagy aki már pásztorként vezetnek egy kis gyülekezet valamilyen cigány táborban. A Nagy Nyomorban 60 cigány tábor van Munkácson. És János meg van győződve, az egyetlen remény a cigányoknak az, hogy megtérni. Összefogni. Mert amikor egy cigány megtér, az egész élete megváltozik. Kezd dolgozni. Kezd szolgálni. Az egész élete, hozzáállása, az egész élete változik. És neki van 30 fiatal férfiak, akik vasárnapként prédikálnak. És azt mondta, hogy feltétel, ha valaki akar prédikálni, pásztorként lenni, egyszer egy hónapon össze kell jönni Munkácson, ahol képzés van. 8 óra tanítás. És ezen az egyik képzés napon vettem részt. Óriási volt látni, hogyan énekelnek. Szöveg nélkül. Nincs könyv, nincs vetítés, csak a szívükből énekelnek. Az a fegyelem, ami volt. A karakterek, a kérdések, amit tettek föl egész nap. Pedig legtöbben azt mondja, ne kérdezz tőlem, hogy olvasok valamit a Bibliában, mert még nem tudok olvasni. Nem ért, mi ez a racionális gondolkodás? Az mit jelent? Tehát ők készen voltak tanulni, hogy tudjanak másokat tanítani, és fogok visszamenni, és remélem, hogy Isten adja lehetőség, hogy sokszor fogok visszamenni, mert János tette a hangsúlyt a képzésre. És ő nagyon jól tudja, mint vezető, ez az ő fő dolga. Fő dolga kiképezni őket. Vagy egy kis csoport vezetők itt a filmklubban. Ez a filmklub, ez a Szabadszombat olyan jó lesz, mint a kis csoportok vezetők. Ha ők jól végzi a munkát, ez egy szuper nap lesz, ugye? Mindenki fog nagyon jól érezni magát a kis csoportokban. És én próbálom ezzel foglalkozni. Most egyszer egy hónapon találkozunk a kis csoportvezetők. És mindenre megbeszélünk. Kis képzés van, imádkozás egymásért. Tehát nagyon jó. És remélem, hogy ez tovább is fogja ezt megáldani, hogy együtt lehetünk, és együtt tudunk előre haladni. Vagy a Biblia házasságon a szolgálatot. Nekünk van egy képzési program, hogy azok a házaspároknak, akik akarnak vezetni egy házaspári kört egy gyülekezetben, van egy kialakult struktúrája, hogy hol lehet képzés kapni. Olyan értelemben, az az én szívügyem, a képzés. Tehát az Istentől való vezető mindig csoportban szolgál. Mindig csoportban szolgál. Tehát Isten nem a demokratikus, se az autokratikus vezető stílus választott. Ez a két véglet. Autokratikus egy ember. Demokratikus mindenkién múlik. Szavazunk. A Biblia azt mondja, nem, nem. Hanem Titus 1.5. Pál ezt mondja Titusnak. Azért hagytalak Krétában, hogy rendbe hozd az elintézetlenül maradt ügyeket, és presbitereket állítsd szolgálatba városonként, ahogyan meghagytam neked. Tehát gyülekezetekben az Istennek a modell, hogy mindig egy csapat vezeti egy közösséget. Nem egy ember, hanem többen. Lehet hívni őket presbiterek, abszolút mindegy, az a szó. Az a lényeg, hogy csapatban több emberre bízta ezt a szolgálatot. Mindig így gondolkozik Isten. Tehát nem a demokrácia, hogy mindenki, és nem egy ember, hanem csapat. Egy csapat kell felelni Istennek. A presbiteriánus modell, amit képviselek, legjobban készen áll, hogy szaporodjon és növekedjen egy gyülekezet. Hiszek ezt, hogy ez a biblikus modell. Érdekes módon, és most kezdek bele megérteni ezt az egészet, hogy Amerikában miért nevezik az egyházot presbiteriánus, amikor az a teológiájuk református. Így nevezik református teológia. De ennek az egyháznak a felépítettség nem presbiteriánus, hanem episzkopál. Vannak püspökök és stb. És ezt sose értettem meg, nem a teológia legfontosabb, amit hiszünk. Miért nevezték ezt az egyházat, hogy presbiteriánus? Ki érdekel? Hát most már, hogy egyre jobban foglalkozok a témával, ha nincsen jó felépítve egy struktúra, majdnem azt mondom, hogy hiába jó a teológia. Borzasztó halál jelent egy gyülekezetnek. Ha egy erős emberek a kezében van az egész ügy, vagy hogy mindenki szavazon mindenre. Tehát nem hiába való nevezték az egyház presbiteriánus, mert ez, amit akartam, hogy ez, ami jellemző rájunk. Ez nagyon-nagyon fontos. Tehát csapatmunka, azt látjuk nem csak a multinacionális cégekben, hanem a Biblia azt képviseli. Magyarul, ha van egy gyülekezet, és van egy erős kezű vezető, higgyétek el, hogy az a gyülekezet sose fog növekedni. Több, mint max. 150. Mert az az egy ember nem tud mindent csinálni. És ő fogja gátolni, hogy a gyülekezet tud szaporodni. Ha többen vannak, mint 150, ha az Isten csak megszaporítja és küldje az ébredést, nem is tudnak befogadni. Nem is állnak készen befogadni egy ébredést. Tehát hogyan lehet képezni másokat? Például filmklub kis csoportvezetők. Mert én lelki munkára gondolok. Egy lelkész körülveheti magát sok takarítók és mindent, de lelki munkára van szó. Első az az elmélet átadás. Valaki olvassa meg a filmklub könyvet, cikkeket olvasni. Már több ilyen filmklub képzés előadást tartottunk, tehát ezeket meg lehet hallgatni, konkrét filmeket fel lehet dolgozni, de ez nem, az kevés. A gyakorlat átadás kell. Magyarul, a másik nézi, hogy hogyan csinálja, és kérdez. Mert ebben a szobában is vannak emberek, akik már szóltak nekik, hogy üljetek be, és nézzetek meg, hogy hogyan vezetem egy kiskört. Csak ülj be, érezd jó magad. Csak nézel, hogy hogyan csinálom. Másik csinálja, és aki képez, az néz, és kérdez. Tehát majd, úr, amikor többször látod, akkor én beülök melletted, és te csinálod. És én csak figyelek, és kérdezem, hogy hogy érezted magad, amikor felépített, az, miért tetted föl ezt a kérdést, stb. És a harmadik, a másik csinál, és beszámol neki, ugye? Elengedjünk, csináljad. De várom a visszajelzéseket, hogy érezted magad, amikor csináltad, ugye? Nem csak beledobjuk a mély vízben, de hogy is. Van szép struktúra az egésznek. Az elmélet jön először, és akkor szépen a gyakorlat. Azt hiszem, hogy ezek a... Nem így szerepel ez a mondat a magyar nyelven. A ismétlés, az ismétlés a tudás. Igen? Tehát a királynője a tapasztalat. Mindegy. Professzortól hallottam Amerikában, nem Magyarországon, de lényeg ez a mondás mind a két kultúrában szerepel. A megismétlés és a tapasztalat. Mind a kettő nagyon fontos. Egy kis csoport, mikor fogod azt csinálni? Amikor csinálod. Újra, és újra, és újra. Ugye, felhúzni az egész életedre, de meddig nem ugrasz a mély vízben, sose fogod tudni csinálni. Vagy tapasztalod, vagy az élményt. Ez nem elég. Tehát a harmadik hiba az, hogy fontosabb a szolgálat, mint azok az emberek, akivel szolgál. Tehát úgy tekint másokra, mint eszközökre, amelyek betölti a célt. Értitek? Tehát a cél számára az a program, és nem az emberek. Tehát valahogy fordítva van a fejében. Hallottam egy előadást egy iskola igazgatótól, és arra beszélt, hogy az év végi záró alkalman az egyik tanár följött hozzá, és mondta, hogy professzor úr, nagyon jó volt az elmúlt biblia iskola év, vagy nem, bocsánat, nem mondtam, és csak azt hiányoltam, hogy mi sose beszéltünk. És mit mondta az igazgató? Hát mi ezt már megbeszéltünk. Olyan sok a szolgálat, a munka, nincs idő ilyen dolgokra. Azt sem múlt éven is felvetetted ezt, és akkor is mondtam neked, hogy ez ne legyen egy elvárás, hogy mi fogunk sokat beszélni, vagy találkozni. Mert fontos a szolgálat. És ő, mint előadó, ezt mondta magára, hogy ez egy jó dolog. Mondom, szegény ember, hogy gondolhatja ezt? Hogy valahogy a szolgálat az fontosabb, mint a kapcsolat egymással. Vagy a prioritás az nagyon, nagyon rosszul van. Ez egy régi féle gondolkodás, ez egy régi iskola igazgató. Tehát úgy tekint magára, mint egy intézmény fenntartó. Ki kell pipálni a programok. A programok fontos. Megcsináltunk, ez is jól sikerült, és mintha az a lényege. Az a lényege? Vagy hanem az emberek a lényege. Sok munka számára azt jelenti, hogy sokat kell készülni az előadásokra. És az előadások általában nagyon elvontak, nagyon elméleti. Semmi köze az én személyes életemhez, mert amikor ő készült, nem gondolt emberekre, ő csak elméletre gondolkozott. Vagy az irodai munkát kell végezni, vagy számlákat kell fizetni, vagy az épületeket kell fenntartani. Ismerik ilyen vezetők? Állandóan foglalkoznak ezek az adminisztráció dolgokkal. És valahogy elfelejtették, hogy ez annyira másodlagos fontosság. Papírt nyomni mindig lehet csinálni, de emberekkel kell foglalkoznunk. Vezetőnek lenni azt jelenti, hogy emberekkel foglalkozunk, ne keverjünk össze a célt az eszközzel. Tehát, mit jelent vezetőnek lenni? Azt jelenti, hogy nem csak képezed a másik embereket, hanem segítségük a kérdésükkel és a problémákkal. Ismerjük a konfliktusokat az ő életükben. Mivel küzdenek ők? Mentorálni valakit a sokkal többet jelent, mint az embereket képezni egy bizonyos célra. Sokkal többet jelent, mint csak egy tudás átadni, hanem az ő életével foglalkozó. És ez jelent sok időt, szeretet és türelmet igényel, ugye? Emberekkel foglalkozni, nem nézed az órákat. Ki van pipálva, 9-5-ig dolgoztam, menjünk haza. Nem erről van szó. Tehát nem csak ismerjük a másiknak a lelki ajándékát, és ezt fejlesztjük, hanem ismerjük a másiknak a küzdelmét, és segítsük neki. Mehetek tovább? Negyedik hiba. Tehát a negyedik hiba az, hogy nem bátorít másokat. És ezek a pontok vannak fedések köztük, jó? Szétválasztottam 8 hiba, de nem annyira lehet szétválasztani olyan szépen tisztán, mert fedések vannak. Tehát negyedik hiba, tehát a harmadik az, hogy nem foglalkozik velük, keverte a célt, hogy nem az ember a cél, hanem a program a cél. itt a hiba, hogy nem bátorít másokat. Nem bátorít másokat. Mint vezető, valahogy ez kimaradt az életéből. Inkább passzívan nem szól, vagy agresszívan kritizál. Semmi nem jó. Ismerjük ezt a két véglet? Hogyne, hogyne. Magyar specialitás egy. Csak akkor szólok, ha baj van. Ismerjük ezt a hozzáállás vezetőknek? Csend van, senkit nem dicsérik, vagy senki nem köszönik meg, csak akkor szól, ha gáz van. És akkor jó keményen ledorgálja másikat. Feleségem Szegeden járt az egyetemre, és a feleségem több értelemben maximalista. És amit ő csinált, mindig csak a legjobbat adta be a professzornak. És akkor tudta, hogy hú, ez valójában jó volt, ugye, amikor nem szólt semmit. Amikor nem szólt. Mert ha szólt volna, akkor baj van. De nem, ő úgy vette, hogy hú, tök jó lehetett. Mit gondolunk erről? Ez egy lustaság, mondjuk ki, szeretetlenség, hidegség és közömbösség. Amikor nem érdekel, mi történik veled. Lehet, hogy figyelek, lehet, hogy nem figyelek, de igazán csak a rossz dolgokra figyelek. Magyar specialitás 2. Keresjük a hibákat és a bűnbakot. Ugye? Amikor valami nem történik jó, akkor szólok, és akkor ki hibás? Ki az, aki elrontotta? Kritizál. Mi az, ami nem jó itt? Pedig a Biblia beszél erről. Kétféle szeret a vezetőre, Efézus 6-ban. Egy apa, és egy úr. És csak ezt a rövid tanácsot ad Pál egy apának, mit? Ti pedig, apák, ne ingereljétek a gyermeiteket. Ti pedig, urak, hagyjátok a fenyegetést. Ennyit mond. Más szavakkal ingereljétek, vagy hagyjatok a fenyegetést. Hogy lenne ezt kifejezni? Fiam, mit csinálsz? Hagyd abba! Megint rosszul csináltad, ugye? Vagy a fenyegetés. Ha még egyszer csinálod, tehát a Biblia azt mondja, hogy legyen távol ez a féle megközelítés. Ne vezesd a gyermekeidet így. Ne állandóan kritizáld a beosztottakat. A Biblia nem olyan sokat beszél, de ez elég nekünk. Azt mondja, ne csináld ezt. Vagy mint apa, vagy mint főnök. Ha nem akarjunk ezeket specialitásot követni, és ezeket rombolást okoz egy embernek a lelkében. Biblia nem hívott minket arra, hogy rombolást okozunk, hanem építsünk a másikat, ugye? Tehát a bátorító vezető beleszól másoknak az életében azzal a céllal, hogy építsen. A vezető vagy, azért vagy ott, hogy építsd a másikat. 1. Tesszalonika 5.11. Ezt a igé helyet fogok kiemelni. 1. Tesszalonika 5.11-14, azt hiszem. Figyeljünk ez meg, ez nagyon szép. Azzal kezdődik, hogy vigasztaljatok tehát egymást. És építse egyik a másikat, ahogyan teszitek ez is. Tehát amikor az igazi közösség hogy néz ki, egymást vigasztaljuk. Egymást erősítjük a mi hitünkben. Ez az igazi közösség. A vezető ismeri a másiknak az alapvető lelki állapotát, és azt szerint épít. Tehát, hogyan próbálod a másik embert bátorítani? Először meg kell ismerned, hogy mi van az ő lelkében, és azt szerint bátorítani. Ne csak ráteszünk egy maszkot, vagy egy klisé, és egyformán bátorítani az embereket. Dehogy is. Akivel vagy, meg kell érteni, hogy mi van az ő lelkében. Tehát a következő versekben, figyeljétek meg! Kérünk titeket, testvéreink, hogy becsüljétek meg azokat, akik fáradoznak közöttetek, akik előjáróitokat az Úrban, és intenek is titeket. Következő vers arra szól, hogy az előjárók, a presbiterek, a vezetők, a csapatvezetők, nekik annyira jól kell ismerni a gyülekezeti tagok, hogy mi zajlik az ő életükben, hogy ők beleszólnak az ő életükben. Ez az ő a feladat az Úrtól. Ez az intés, senkinek gondolja, hogy ez az, hogy állandóan piszkálom és megmondom, hogy mi az, ami rosszul csinálta. Nem erről van szó. Hogyan tudjunk azt? Mert azzal kezdi, hogy vigasztaljatok tehát egymást, építse a másikat, ugye? De most nézzetek meg. Intsétek a tétlenkedőket. Tehát azokat kell inteni, azok, akik tétlenkedek, nem akarnak szolgálni. Oké, azoknak egy kicsit keményebben kell szólni. Miért nem akarsz szolgálni? De folytassuk, nem mindenki olyan, hogy nem akarok szolgálni, vagy tétlen vagyok, hanem biztosátok a bátortalanokat. Azok az emberek, akik szívesen szolgálnak, de izgulnak, félnek, nem merek lépni. Azokat kell erősíteni, biztatni. És karoljátok fel az erőtleneket, aki nem tudnak szolgálni. Fel kell karolni. Tehát mint presbiter, mint vezető, Isten arra hív, hogy ismerd a másiknak a lelkét. Mi van ott? Hogy lehet őt biztatni? Lehet, hogy egy kemény szó, mert lehet, hogy egy kemény intéssel. De nem biztos. Vigasztalni kell, és tovább, figyeljetek, legyetek türelmesek mindenkihez. Ez az alapvető hozzáállás egy presbiternek, egy vezetőnek, hogy felkarolod a gyülekezeti tagok, és türelmes vagy velük. Beleszólsz az ő életükben. Nem vagy passzív, nem vagy agresszív. Foglalkozol az embereket, ismered az ő problémákat, és így bátorítod őket. Tehát nincsenek kicsi emberek az Isten országában. Istennek mindenki fontos. Senki ne vesszen el a gyülekezetből. Mindenki fontos. Mindenkit fel kell karolni. Tehát legyünk őszinte egymással, és bátorítsuk egymást. Annyira szeretem ezt a verset. Példabeszéd 27:5-6. Annyira szuper ez. Jobb a nyílt fedés a titkolt szeretetnél. Jó szándékúak a baráttól kapott sebek, de családra gyűlölködőnek a csókja. Magyarul, ha valakinek a barátja vagy, nagyon mély dolgot tudsz beleszólni az életében. És fog örülni neki, ugye? Mert tudja, hogy szereted őt. Tudja, hogy fontos vagy neki. De ha nem vagy barát, fog rád figyelni? Szólhatsz, amit akarsz. Ugye? Nem érdekel. De ha barátod vagy, és úgy közelíted a másik, mint presbiter, de testvér, és vigasztalod, ismered az ő lelki problémák, akkor ő örülni fog annak, ha beleszólsz, sőt, ha kemény dolgokat is mondasz neki. Ez az igazi biblikus intés. Tehát hagyjunk abba a fenyegetés és a másik hozzáállás, hogy ingereljünk a másikat. Hanem, hogy néz ez ki? Visszajelzés állandóan adjuk, amikor valaki szolgál. Amikor valaki szolgál, mondjuk valamit neki, hogy hogyan látod az ő szolgát. Ne legyünk passzívek, állandóan visszajelzéset adunk. Egy lelkésznek kellene egy visszajelző rendszer kiépíteni. Ha valaki prédikál minden vasárnap, akkor legyen egy rendszer, hogy ő megbízta egy pár embert a gyülekezetben, hogy adjon visszajelzést. Érthető volt, amit próbáltam ott kommunikálni a szószékből? Lehetett érteni? Átjött az üzenet? Mondd meg, szörnyű volt, mert csak így fogok én fejlődni. De a lelkésznek ezt nem kell kitárolni, csak mindenki mondja, hanem barátoknak mondja. Segítsetek nekem, hogy én egyre jobban tudok prédikálni, kommunikálni. Ha valaki valamit jól csinált, akkor mondjuk meg, ne legyünk féltékenyek vagy irigyek. Ha jól csinálta, akkor mondd meg, tetszett, köszönöm, fontos volt nekem. Tanultam valamit, köszönöm szépen. Ne legyünk féltékenyek. Biztos ismertek a Spurgeon. Ugye a Charles Spurgeon, amikor ő prédikált 150 év ezelőtt, 10,000 embernek prédikált mikrofon nélkül, kis fiatal korban, tehát egy született igazi lelki prédikátor. Többen mondják, hogy ő urak, vagy hogy mondják, the prince of preachers, a herceg a prédikátoroknak. Tehát azóta se született valaki, aki csak fölmegy 10,000 ember előtt, és ki is nyomtaták az ő jegyzetei, úgy nézett ki, mint egy ilyen csirke írta az egészet. Nem is lehetett olvasni, hogy miről van szó. Tehát mindegy, ő fölmegy egy kis vázlattal, és valami csodálatos üzenetet ad át, és akkor 1 millió ember olvasta az ő prédikációt hétről hétre világszerte. Tehát ő volt a legjobb prédikátor. Most egy híres illusztrációt, vagy point szokták használni Spurgeon-nel, hogy volt Amerikából egy házas pár, ők akartak lenni az elsők, akik megdicsérik ezt a híres Spurgeon, hogy mennyire fantasztikus volt a prédikáció, ugye? És oda szaladtak az Isten tisztelet után, Spurgeon uram, hadd köszönjük meg ezt a csodálatos, fantasztikus prédikáció. És mit mondott Spurgeon? Már késtetek, már sátán már itt volt. Magyarul, ne dicsérjük a lelkészt. Ne bátorítsuk a lelkészt. Ő csak, hogy mondják, elbízza magát. Büszke lesz tőle? Elnézést, de hány Spurgeon van ebben a világban? Hány félős kis teológus vannak, akik remeggel fölmennek a szószékre? Istenem, segíts engem, hogy mi lesz itt. Tehát lehet bátorítani, lehet bíztatni, lehet erősíteni. Ez a mi dolgunk, aki hallgatja, hogy erősítsünk. Az az ő dolga, hogy ne legyen büszke. Az az ő saját harca. És ne próbáld vívni azt a harcot neki. Én nem fogok bátorítani, mert ő büszke lesz tőle. Ő nem Spurgeon. Bátorítsuk egymást. Bárki, aki szolgál, és jót csinálja. Mondd ki. Az a te dolgod bátorítani. Az az ő dolga, hogy büszke lesz tőle. Tehát köszönet jár minden szolgálatnak. Köszönet jár minden szolgálat. Testvérek, ebben a teremben ülünk, és én nagyon hálás vagyok Istennek. Azok, akik szolgálnak itt. Ti tudjátok, hogy ki vagytok itt, hárman vannak, Saci, Péter, Réka, Eszter. Én itt megérkeztem ma 12:45-re. Fájt a fejem ma reggel. Én megérkeztem, beszámoltak, mindenki ész van a konyhában. A 250 szendvics az meg van csinálva, és az italok, és a teját, és a zene az szuperül megy, a technikai dolgok megy. Az asztalok ki vannak, minden ott háttéri munkát megvan. 15 vagy 20 ember szolgál itt. És mindegyik nagyon fontos. És Isten tudja, hogy hálás vagyok értetek, mert nélkületek nem megy ez a szolgálat. Nem megy. Ez egy csapatmunka. És köszönöm. Tehát, tényleg az a vágyunk? Tényleg az a vágyunk, mint szülő, vagy mint férj, vagy vezető, hogy a mások kibontakoznak, és azzal váljanak, amivel Isten teremtett őket? Ha szülő vagy, akkor az a legnagyobb vágyod, hogy a gyermeked felnőjön, és azzal váljon, amit az Isten teremtett ők, hogy azok a talentumok, ami benne van, szépen kivirágozzon. Nekünk ez kellene lenni a vágy egymás felé. Tapasztalod a másiknak egy talentumot. Lehet, hogy technikai dolgokban nagyon jó. Szükség van a Krisztus teste technikai dolgokra, de nagyon, ugye? Tehát szükség van egymásra. Ez a mi alapvető vágy egymás felé. Akarjuk mi egymást építeni? Vagy inkább irigyek vagyunk. Hú, jó vége ezt a szolgát, nem mondjuk meg neki. Tudod, a sátán ezeket kihasználja, és az ember elkeseredik. Érdemes szolgálni. Érdemes fölkelni, és bemenni a szabad szombatra, és 12 órát szolgálni. Ide jönni 10 óra délelőtt, és hazamenni ma este 10 órakor. Érdemes ide jönni szolgálni? Hát inkább megyek az állatkertbe. Biztatni kell egymást. A Billy Elliot című film. Billy Elliot című filmet, ezt már látok, ezt régebben, ezt a filmet a filmklubban. Egy nagyon érdekes film, sok a káromkodás, pedig kisgyerekekről van szó, egy angol film, de azért nekem tetszik ez a film nagyon, mert a Billy Elliot, egy kisfiú, egy bányás kis faluban, ahol nagy a szegénység. és reménytelen, hogy ő valamit fog megcsinálni az életével. Az ő sorsa, ő is fog a bányában bemenni, lemenni, mint az apukája és a bátyja. Csak kiderül ez a Billy jelét, ő egy kicsit más. Ő tud táncolni. Kisfiúra táncolni, ugye? És az apukája, aki egy igazi férfi, kislányom, ne táncoljál, ugye? És nagyon mérges, hogy az ő kisfiú akar táncolni, mint egy kislány, és ellenáll. Csak ahogy megy előre a történet, az apukája is megváltozik, a bátyja is megváltozik, és többen is megváltoznak, és mindent megtesznek, hogy a Billy Elliot tudjon tanulni, táncolni, és azzal váljon, amit az Isten teremtette. Azt a talentum magát kihozni belőle. És egy nagyon szép film ilyen kapcsolatban, hogy a Billy Elliot egy professzionális táncos lett, több emberről van szükség itt, ugye? Ez nem a Billy Elliotnak a vágya, hogy megvalósítsa magamat, dehogy is. Többen összefogni, egymásért harcolni. Ötödik hiba. Nem bízik senkiben. Nem bízik senkiben. Miért nem bízik másokban? Mert nem igazán tisztel másokat. Jobban tud mindent, mint mindenki más. Azért nem tudja kiadni a kezéből, mert én azt jobban tudnám csinálni, mint ő, ugye? Ez a diktatórikus hozzáállás, ahol mindenben beleszól, és sok szabály és kontroll van. Tehát mások szolgálnak, de akkor én felépítem a sok-sok szabályt, hogy így kell csinálni. Ne változtassunk semmin. Úgy kell csinálni, ahogy én mondom. Ismerik ilyen hozzáállások? Sose felejtem el, mentem egy gyülekezetben, és ott voltam az előtte való éjszakán, és készültek az Isten tiszteletre a következő napra, és gondoltam, hogy hát én szívesen segítek, valamit csinálhatok? És a lelkész azt mondta, hát persze, föl lehet söpörni a termet, mert holnap reggel van az Isten tiszteletre. Jó, tök jó, hadd söpörjön fel a termet. És akkor csináltam egy ideig a söpröget is, ugye? És lehetett látni, hogy nagyon feszült, nagyon irritálja őt, hogy én hogyan söpröm fel a termet. Nem úgy, hogy ő megszokta, mert ő mindig csinálta, ugye? És egy kb. 5 percig tartott, oda ment, adj ezt a seprom, én megcsinálom. Tehát neki nem tetszett, ugye, hogy valaki kicsit másképpen söpri a termet. Hányféleképpen lehet söpörni a termet? Nem csak egyféleképpen ez. Tehát sokféleképpen. Tehát ugyanaz a cél, hogy tiszta legyen, nem? Hozhatom egy slagot is, az is jó lett volna. Tehát neki nem tetszett. Kicsit extrém példa, de értedek, hogy mit akarok mondani. Nincs igazán önálló, kreatív gondolkodási lehetőség, vagy vitafórumok. Amit ő mond, ez a lényege. Itt nem tárgyaljunk, nem beszéljünk meg a dolgokat. Miért kell ezen beszélni? Mit kell ezen vitatkozni? Magyarul nincs közös tervezés, se szervezés. Mert ő mindent tervez, ő mindent megszervez. Nincsenek munkatársak, csak beosztottak. Amikor felépítettek az én házamat, ugye, hogy felépül egy ház, sok ember kell, hogy dolgozzon rajta, ugye? És sose felejtem el, hogy az egyik napon ott csak kint ültem, és beszélgettem a kőművesekkel, és sok mindenről beszélgettünk, és akkor megkérdeztem tőlük, hogy figyelj, és holnap is itt lesztek? Nem tudom. Hát ki tudja, hogy itt... Hát kérdezz meg főnök, ő tudja, hogy hova visz minket holnap. De semmi nem tudod, hogy hol leszek holnap. Megkérdeztem egy másik féle munkáról, amit nem igazán a kőműves munkához tartozik. Ez hogy kell csinálni? Nem tudom. Tehát amit kérdeztem tőlük, semmi nem tudtak, csak azon kívül, hogy kell rakosgatni ezek a téglákat vagy köveket. Ennyit tudod? Fogalma nem volt más dolgokról, hogy ez a cég hogyan működik. Miért van ez? Mert van, aki gondolkozik, aki vezeti, és vannak a beosztottak. És valahogy annyira nagy fal van a kettő között. Most ez egy kicsit extrém példa, de tudjátok, hogy miről van szó. Egy valaki vezeti, tartja a tudás, az információ az ő kezében, és nem képez, nem osztja meg az információt. Csináld meg a munkádat úgy, ahogy mondtam, amikor én mondtam. Ez a beosztott. Kételkedik mindenkiben, aki jelentkezik szolgálni. Ismerjük ezt a hozzáállást. gyanakodva néz rá, ha valaki jelentkezik, hogy én is szívesen szolgálok, biztos, hogy csak érvényesülni akar. Ő azért akar szolgálni, mert ő csak szeretne érvényesülni. Azért jelentkezett ez az individuális ember, mert ő büszke. Vagy kifogást talál, ha valaki jelentkezik egy munkára, hát ő még nem elég érett. Még kell várni egy pár évet. Valójában mondjuk ki, hogy ez egy nagy kísértés a vezetésben. Valaki nem vágyik arra, hogy szolgáljon, valaki vágyik a presztízsre, a pozícióra, hogy én egy fontos ember legyek. Mondjuk ki, és a Biblia mondja itt, 1 Timotéus 3.6-ban, hogy ne legyen egy ember, aki újon megtért. Csak az mit jelent? Magyarországon minimum 3-4 év. Ugye üljél a padban, ne csináljál semmit, és majd én szólok, amikor te tudsz szolgálni, ha látom, hogy kicsit érettebb vagy. De minimum 3 vagy 4 évet ki kell várnod. Én egy kicsit túlzásnak tartom azt. Én szolgáltam a Timotéus társaságban, és nem vártunk. Az egyetemi évek, valaki az egyetemi évek alatt megtért, csak 4 évig volt a szolgálatban. És egy pár hónap múlva már kezdtünk rábízni nem nagy feladatokat, kicsi feladatokat. Megnéztük, hogy ő hűséges a kicsi dolgokban. Tehát ez a vezető nem úgy látja, hogy jó dolog, figyeljetek, ha valaki vágyik arra, hogy szolgáljon. Inkább azt gondolja, hogy a pozíció vagy a presztízsre vágyik, pedig első Timotész azt mondja, hogy igen, igaz beszéd ez, ha valaki a szolgálatra törekszik, az jó munkát kíván. Biblia biztatja valakit, ha de szeretnél lelkésznek lenni, az egy szép vágy. Az egy nagyon jó dolog, ha akarsz szolgálni. Tehát miért feltételezünk azt, hogy aki vágyik a szolgálatra, hogy ez a büszkeségre? Azért vágyik. Nincs lehetőség arra, hogy ő, mert ő megtért és hálából akar szolgálni. Miért nem feltételezünk a legjobbat a másikra? Miért a legrosszabb? Hát ő még mindig büszke. Krisztus mit tanít minket? Ha valaki az első akar lenni, mondja, hogy ne akarjál lenni az elsőt? Nem. Azt mondja, hogy ha valaki akar az elsőnek lenni, legyél az első! Csak nem, mint a világ, hogy de uralkodsz fölöttük. Legyél az első úgy, hogy szolgálsz. Ez, amit jelent elsőnek lenni Krisztus tanításban. Vágyakozzál a szolgálatra. Feltételezzük, hogy az ember akar szolgálni, mert az Úr megváltotta az életét. Tanítani kell, hogy szépen, lassan, fokozatosan mit jelent szolgálni az Úr dicsőségét, és nem a saját dicsőségedre. Tehát vágyni egy szolgálatra, ez egy jó dolog. Ez egy szép dolog. Tehát a csapatmunka, amiről beszélünk itt a mai napon, bízalommal működik. Bízalommal működik a csapatmunka. A vezető tartja a kezében a végső döntést, és vállalja a végső felelősséget. Egy embernek kell vezetni, aki dolgozik egy multinacionalis cégnél, tudjátok, hogy van egy vezető annak a cégnek. És ő hatalommal rendelkezik. Amit ő mond, az a végső döntés. Ez a helyén van. Itt nincs baj ezzel a hozzáállással. Egy embernek kell dönteni. Mert ilyen frakciók vannak, ilyen klikek vannak. És neki kell meg eldönteni, hogy kinek van igaza itt. De mi a különbség? Tehát ez jó, a Biblia engedi, hogy egy ember vezesse a munkát, az nem baj, de az igazi vezető megosztja az összes információt a többiekkel, és közösen gondolkoznak, mint csapat, hogyan lehet legjobban elérni a célt. Például a filmklubban úgy próbáljuk ezt csinálni, hogy minden év megbeszélünk, milyen témákról lennének szó. Következő 2011-ben milyen témákat kellene feldolgozni a következő szabadszombat filmklubban? Milyen filmeket fogunk megnézni, ami hozzá kapcsolódik a témához? Ezeket mind megbeszélünk. János 15. Többé nem mondalak titeket szolgáknak, mert a szolga nem tudja, mit tesz az ura, mint a kőművesek, ugye? Titeket azonban barátaimnak mondalak, mert mind azt, amit hallottam az én atyámtól, tudtul adtam nektek. Magyarul, hogy látod az Istent? Milyen de kapcsolatod Istennel? Isten rád bízott munkát, akkor te fogsz bízni munkát másokra. Tehát a te Isten képed nagyon befolyásol, hogy te hogyan viszonyulsz másokkal. Krisztus azt mondja, Isten mindent elmond nekem, és én is mindent elmondom nektek. Nem vagytok szolgák, mint kőművesek, akik semmi nem tudnak. De úgyis Krisztus úgy tekint ránk, mint az ő képviselői, ugye? És mindent elmond nekünk. Bízik bennünk. Tehát, ez a bízalom Isten felénk, aki bevon minket a szolgálatba. Tehát Isten bevon minket, és mi bevonnak másokat. Tehát, még egy pár gondolat. A vezetői csapat, vagy a presbiterek, felosztják és leadják a feladatokat. Bizottságok létrehoznak, vagy munkacsoportok, ahol igazi döntéseket hozhatnak. Döntéseket hoznak. Nem csak a főnök hoz döntéseket, hanem a bizottságok hoznak döntéseket. És ők tudnak tervezni és szervezni, és megvalósítani a célokat. Ők tudják a célok. Nincsenek lefedve nagy szabályokkal. Nem, mert mindenki a cél szerint gondolkozik, nem a szabályok szerint. A bizottságoknak vannak munkaköri leírások. Tehát tudják, hogy milyen munkát kell végezni, például a diakoni munkában. Igen, így fog kinézni ez a munka. Tehát konkrét feladatok osznak ki a tagoknak. Ki mit csinál? Ameddig ez nincsen tisztázva, hogy ki mit csinál, nem lehet tervezni. Nem lehet szervezni a dolgokat. Kell egy visszajelző rendszer kidolgozni, hogy a csoportok beszámolnak. Oké, megkapnunk ezt a munkát, mi történt itt? Mondok egy példát a mi teológiánkra, ahol jártam. A testvérem is járt ebben a teológiában. Hogy a mi teológiai elnök azt mondta, hogy amikor én felvettem új professzorokat, mindig olyan professzorokat akartam felvenni, igyekeztem feladni, aki ügyesebb nálam, aki többet tudtak, mint én. Ez egy félelmetes dolog, ugye? Mert ha nem bízol Istenben, hogy te vagy az Istentől megfelelő ember annak a pozíciónak, állandóan irigykedsz és féltékenys vagy, és félsz a másiktól, és olyan embereket fogsz körülvenni magad, aki, ugye, te tudsz őket leuralkodni. De amikor valaki a szobában ügyesebb és többet tud nálad, kapaszkodhatsz csak Istenben. De az a csapat sokkal többet fog szolgálni, mint a másik csapat, ahol van egy úr és 10 idióta, aki nem tud mit csinálni. A híres GE igazgató Jack Welch, ő is ugyanazt mondta, sose voltam a legokosabb ember a teremben. És a GE az egyik legnagyobb multinacionalis cég. Ő egy nagyon híres igazgató. Tudatosan összegyűjtött az információkat ügyes, okos emberektől, de ő hozta a döntést. Ő hozta a döntést. A felelősség az ő kezében volt, de keresi az információt.